Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Na, jó reggelt!
Bizonyám.
Nagyon még szépen megkérlek, hogy ne beszélj, vagy ha beszélsz, akkor vedd le, köszönöm. De ne ennyire, most nem hallom, egy kicsit jobb.
A hangerőre gondolt, hogy azt vegyem le, remélem. Tehát 46 perc, és a taktikai atombomba megérkezik, legalábbis az ígéretek szerint, de mi nem ezzel
még
foglalkozunk.
Még egyszer mondom, nem értem a felfokozott várakozásaidat, ugyanis a hangfelvételen Gyurcsány Ferenc lesz rajta. Nyugodjunk meg!
Na, ne bagatelizáld,
de nem belpolitikai, hanem gazdasági műsor, ettől függetlenül persze természetesen minket is foglalkoztatnak a belpolitikai eseményei, csak nem beszélünk róla. Ez a különleges ebben az egészben. Na, nézzük a közlekedési információkat, még mindig semmi, képzeld el, hogy hála Istennek a mai napon nem lehet közlekedési fennakadás, persze van, mert egy csomó helyen jelzőlámpahiba van, például a Nagykörúton, meg félpályás lezárás a 18. kerületben lesz majd holnaptól a Bajcsi-Zsilinszkin, tehát egy csomó helyen foldozzák az utakat, de szerencsére balesetről nem kaptunk beszámolót, úgyhogy ez maradjon, és így mindenki nagyon vigyázzon magára, és a másikra is.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
No, hát a stúdiónkban pedig nem más szerepel, mint Plessinger Gyula, az MBA befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hoztál ólommellényt az atombomba ellen, ezt már megbeszéltük. No, de szeretnénk gratulálni, mert hogy egy két hazai piaci tevékenységekre vonatkozó díjat is kaptatok, nem belföldi, tehát nem amikor szakma egyik szereplője díjazza a másikat, ez a Euromoney 2021-es privát banki díját adóján Londonban, a nagy vagyonú ügyfelek kiszolgálásáért járó díj is tiétek, és a vagyonkezelésért járó díj is a tiétek. No, hát akkor fejtsük meg a két területet. Én eddig azt se tudtam, hogy van ilyen két külön terület, amit külön néznek, külön értékelnek.
Igen, hát köszönjük szépen a kedves persze szavakat. Tényleg csak röviden, valóban Londonban volt a díjátadó. Egy olyan rendezvényen lehettünk jelen, ahol a Euromoney szakmai grémium a világ legjobb privátbanki szolgáltatóit is díjaztam, ami nyilván egy hazai ország kategóriában szerepeltünk. Itt ez a két kategória, amit említettél, ezek közül ugye a nagy vagyonú ügyfeleknél talán érdemes megállni egy pillanatra, mert ez
mindenkit érdekel, hát, kik azok, mennyi lóvéjuk van.
Másrészt meg azért így első hallásra lehet, hogy valakinek eszébe jött, hogy hát így a 4-es, 6-os villamos akkor azért kap díjat, mert hogy sok embert szállít, mert hogy szép sárgát, nyilván a privátbanknak alapfeladat, hogy nagyobb vagyonokat kezel. Itt van egy ilyen ökölszabály, hogy ilyen definíció szerint az 1 millió dollár fölötti vagyonokat szoktuk ebbe a hát ékes angolsággal, ebbe a high net worth kategóriába sorolni. Én ezt úgy fordítottam le magunknak, hogy azért az ilyen nagyobb vagyonok kezeléséhez szükség van egy szélesebb termékskálára, tapasztalatra, komplexebb portfólió kezelési képességek.
Mert ezek az emberek ezt igénylik? Tehát akinek már sok pénze van, az lehet, hogy összeszedte a vagyonát cipőfelső részkészítésből, de az a kérdés, hogy ő ért ehhez, vagy akkor nektek kell megtanítani, és akkor diverzifikálni kell, és óhatatlanul, ha diverzifikálni kell, akkor meg kell ismertetni egy csomó olyannal, amivel esetleg addig nem találkozott.
Hát én ezt úgy szoktam megközelíteni, hogy a magyar privátbanki ügyfél archetípusa az olyan, hogy a pályája során szerzett magának vagyont, és erre a vagyonra ő ügyelni szeretne, alapvetően ennek a hozadékaiból szeretné élni, és ezt nem nagyon szeretné már aztán kockáztatni. Tehát úgy kell ezeket a vagyonokat kezelni, ugye ez azért egy jelentősebb összeg, amiről beszélünk, tehát igen, diverzifikálni kell, nem is lehet, és nem is szabad.
Minden tojást egy kosár.
Így van, sose hallottam ezt az analógiát, így jó is, hogy elhangzik. A lényeg az az, hogy ugye nagyon sok ismeretlenes egyenletrendszert kell azért ezeknél az ügyfeleknél megoldani, és tény is való, hogy a legtöbbjük, és ez nem kritika, nem pénzügyi tevékenységgel szerezte a vagyonát, hanem cipő felső rész készítéssel. Ergo egy ilyen felelősségteljes tanácsadásra azt gondolom, hogy rászorul és igényli is.
És azt. Most különösen, mert ugye volt egy derékinfláció, és hogyha az az ügyfélnek a célja, hogy ő megőrizze, sőt ennek a hozadékait élvezze és ebből éljen, akkor fel volt adva a lecke nektek a 20%-os inflációs időszakba, akkor pedig előkerültek gondolom olyan termékek is, amik addig nem.
Így van, hát egyrészt ugye el vagyunk kényeztetve itthon, mert van infláció ellen védő lakossági állampapírunk, ami amúgy most az iróniát félretéve nagyon jó szolgálatot tett ebben az időszakban, illetve akkor ide csempészném azért be a másik díjunknak a hátterét is, ami a vagyonkezelésről szólt. Ez egy fiatal üzletágunk, ami kifejezetten azt tűzte ki célú, hogy a privátbanki működésbe teljes mértékben beleágyazódva, az ügyfeleink nagyobb kockázatú befektetése szánt portfólió elemeit kezelgeti. És azért itt a nagyobb kockázat, nagyobb hozam összefüggés azért az elmúlt 2 éves időtávban, hála Istennek az esetek többségében tudott működni, és ugye nagyon-nagyon viharos vizeken, de pontosan ezek a portfólió elemek segítettek.
Akkor állampapír nincs is ebben a tevékenységben benne? Vagy?
Ez egy abszolút de szemléleti hogy... kérdés. Ja, mi uh-huh. nagyon-nagyon kevés lakossági állampapírt helyezünk, de ez szolgáltatója válogatja, hogy ki hogyan közelíti meg. Mi, mivel a vagyonkezelést organikus részeként tekintjük a teljes vagyon, a teljes privátbanki vagyonkezelésnek, ezért a lakossági állampapír értékesítést ezt ráhagyjuk a bankárainkra, és amit a bankár és az ügyfél úgy dönt, hogy ez akkor mehet magasabb kockázatú befektetésekbe, azt veszik át a vagyonkezelőink.
Volt kockázati éjség? Akkor így kérdezem, mert ugye beleütközünk abba, hogy hát a véd az infláció ellen a lakossági állampapír, akkor mi a túrónak kockáztas, csak egyáltalán bármit is?
Ott, hát egyrészt ugye a lakossági állampapír tartására az elmúlt időszakban azért felső korlátokat bevezettek, tehát hogy nem lehet nyakló nélkül lakossági állampapírokat venni, illetve hát ez egy csúnya ilyen közhely, de ez az ügyféledukációs tevékenységünk, azt gondolom, hogy kezd beérni lassan, és tényleg az óvatosságot zászlórudra tűzve, de haladunk egy teljesen kockázatmentes portfólió irányából az értelmes intelligens kockázatvállalás irányába, tehát például befektetési alapokba, vegyes alapokba, hosszabb kötvény alapokba egyre inkább fektetni.
Mit gondolsz arról? Hát ott ugye viszont van egy rész, aminek állampapírba kell lennie kötelezően.
Így van. Tehát,
ugye ebből a szempontból ezért beszéltem bele az előbb.
Vederbe.
Nem is feltétlenül baj ez, hogy ott van, de röviden a kérdésre a válasz, van lassan növekvő kockázat.
Mielőtt lemennénk néhány makrogazdasági kérdésre, mert ha felbukkansz a stúdióba, akkor ezek megkerülhetetlenek. Megkérdezném tőled, hogy most így az ügyfelek. Mert ugye elkezdtek gondolkodni azon, hogy előbb-utóbb ugye ez a túl szép, hogy igaz legyen kamat, kiárazódik a lakossági állampapírokból. Elkezdtek gondolkozni azon, hogy mit kezdenek ezzel a pénzzel? Mert a költségvetés állapotjáról volt egy beszélgetésünk reggel egy makroelemző kollégával, és ő azt mondta, hogy arra számít az állam, hogy ezek a pénzek nem mennek egyből egyik befektetésből a másikba, akár másik állampapírba, akár befektetési jegybe vagy részvénybe, hanem ezek egy része majd fogyasztásra fordítódik. Egyet tudsz ezzel érteni az eddigi ügyféljelzések alapján, hogy van, aki azt mondja, hogy oké, de egy részét szeretném majd elkölteni?
Ez egy kicsit az én hatókörömön túlmutató kérdés. Részben tudok, ilyen igazi közgazdász választ tudok. Részben egyetértek, részben nem, és akkor ezt fejtegessük egy
mert
kicsit.
Mert lehet, hogy esik, időben. De az is igen, benne van a papír, hogy emelkedhet
is. No, szóval a kisebb vagyonok esetén, tehát lakossági és esetleg prémium ügyfélszegmens esetén való igaz, hogy látunk olyan tendenciákat, hogy esetleg visszaváltott megtakarítások fogyasztásra fordítódnak. Ugye a privátbank esetében akkora megtakarításokról beszélünk, hogy ezek tényleg a jövő számára vannak félretéve, tehát ott talán kevésbé jellemző az, hogy fogyasztásra transformálódik át egy-egy megtakarítási elem. De mondom, összességében agregált szinten én ezt cáfolni nem, hogy nem tudom, hanem inkább megerősíteném. A privátbanki oldalon, amit láttunk, hogy elkezdtek-e gondolkodni az ügyfelek, igen, már egy jó egy éve elkezdtek gondolkodni az ügyfelek, ugye a pénzpiaci alap, sőt, bocsánat, rövid kötvény alapok helyesen. Az irántuk megmutatkozó kereslet az elmúlt egy-másfél évben jelentősen megnőtt. Ugye azok tudták igazán leképezni a pénzpiaci hozam növekedéseket, tehát azok abszolút első számú célpontjai voltak az ügyfeleinknek. Most kezdődik egy olyan időszak, ahogy a kamatok jönnek le, és ezek a rövid befektetési alapok teljesítményén kezd meglátszani, hogy hát az ügyfelek kezdik csőre tölteni a fegyverüket. Hát, hogy
és a rövid... már át is mentek a hosszúba?
A mi ügyfélkörünkben ez most kifejezetten a műsor kedvéért így megnéztem, mi ügyfélkörünkben ez kevésbé jellemző még, de elindult ez az átmozgás a hosszúba, igen.
Mert ugye ott meg van bizonytalanság, tehát ott meg ez az alul teljesítgetősdi még nem kezdődött el a hosszú kamatoknál, mert ugye nem dőlt el, hogy most a Fed például mit fog kezdeni, igen, a hát helyzettel, ami Amerikában van.
Ugye a hosszú alapok, akár forintban nézzük, akár devizában, az év elejét, de főleg a forintosokról beszélnék, most az év elejét egészen lendületesen kezdték, aztán utána, hogy az MNB is elbizonytalanodott egy kicsit a kamatcsökkentési ciklus tempójában, úgy bizonytalanodtak el a hosszú kötvénybefektetők is, és mozdultak vissza magasabbra a hozamok is. Ugye ez egy dolog, amit bárki független attól, hogy privátbanki vagy nem privátbanki ügyfél, hogyha kötvénybe fektetne, ez egy nagyon fontos ökölszabály, amit tudni kell, hogy az emelkedő hozam környezetben, ez egy matematikai szükségszerűség, a kötvények árfolyama csökken, és vice versa, hogyha meg csökkennek a hozamok, akkor meg emelkedik az árfolyam. És az elmúlt egy-másfél hónap az arról szólt, hogy elveszítette a bizalmát a hosszú kötvények univerzuma a gyors kamatcsökkentések tekintetében, és fölfele korrigáltak a hozamok, ami azt jelentette, hogy a hosszú kötvények árfolyama viszont egy kicsit esett, és ezért alul teljesített. Tehát ez óvatossá teszi az ügyfeleinket egyenlőre.
Oké, mi a helyzet a részvénypiacon? Ott mi az ideád? Mert ott is azt mondták, hogy túlvett, meg most már jön a korrekció, meg nem tudom én micsoda. Volt egy olyan időszak, amikor évekig mondtuk, hogy jön a korrekció, aztán nem jött a korrekció.
Hát én, ha jól emlékszem, akkor talán 2009 tavasza óta gondolom, hogy majd kéne egy korrekciónak jönni. Itt igazán, amit azóta a részvénypiacokon láttunk, azért most a viccet félretéve, azért egy-két ilyen komolyabb diszlokációt tól eltekintve, azért ez egy elég robosztus teljesítmény, és itt az elmúlt időszak magas inflációs kamatemelős időszakát is nagyon jól átvészelték a részvényindexek. Most pont egy olyan ciklusba megyünk bele várhatóan a következő egy-két negyed évben, amikor a nagy jegybankok a világban, a Fed is, meg az Európai Központi Bank is elkezdenek kamatot csökkenteni. Hát ez megint így az Ámos könyv szerint, ez egy részvénybarát környezetet teremt majd mindenféle okokból kifolyólag. Szóval lehet, hogy...
Lehet még kakaó akkor a piacokon.
Lehet kakaó, és láthatunk majd egy olyan időszakot is, most így gyorsan végigpörgetve, és nem igazán alaposan átgondolva, hogy tehát a globálisan csökkenő kamatok egyszerre támogatják a kötvénypiacot is, und a részvénypiacot is.
Szuperság, zsírság, császárság.
De ez ugye egy csomó minden kell, tehát hogy kicsit idegesen reagál a piac arra, hogy mi történik a Feddel. Ugye ez pont a héten lesznek erről jó indikációk, meg amerikai inflációs mutatók, amire biztos, hogy reagálnak majd különböző fedvezetők. Szükség van arra, hogy egy jó együttállás legyen az európai gazdaság helyzetéről, és hát ugye magyarországi folyamatokról, amik itt azért cibálják a mi jó kis forintunkat, meg a hangulatot, például ugye a tegnap publikált költségvetési hiányszámok, szóval, hogy annyi minden van, ami befolyásolhatja azt, hogy merre mozdul. Azt értem, hogy alapvetően ez a prognózis, hogy ez megtörténhet, csak mostanában más, hogy reagál a piac, ha beüt valami olyan, amire nem számított.
Abszolút, hogyha lefordítva kockázatokról beszélünk, azért itt az elmúlt években tényleg olyan fejleményeket láttunk, olyan időszakokat éltünk át, ami tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ha nem is precedens nélkül, de ugye nagyon régen történt utoljára, lásd, ugye geopolitikai fejlemények, háború a szomszédban, stb. Ugye két iskola van, amit a jegybankokban, nagyon sok iskola van, de most én kettőre fókuszálnék, amit így a nagy jegybankok követnek. nemzetközi szintéren. Az egyik, hát ennek nem is tudom őszintén, szóval a magyar fordítását, ez a forward guidance, amikor ugye előre megmondják, uh-huh. hogy mi a következő fél évben a mostani adatok alapján ezt fogjuk csinálni. Ezzel tökéletesen felkészítve a piacokat, és akkor ettől nem nagyon illik eltérni. A másik pedig, ami a kommunikációkban, itt a nagy jegybankok kommunikációjában előszokott kerülni, ez az adatfüggőség. Amikor, hogyha erről beszélnek, akkor meg azt súgják a piacnak, hogy hát gyerekek, majd ahogy alakulnak a mutatók, akkor arra így lehet, hogy hirtelen kell reagálnunk. Az én olvasatom az, hogy jóval inkább ebben a B világban vagyunk. Vannak ilyen óvatos próbálkozások, tehát az, hogy az EKB mondjuk egy...
vannak óvatos próbálkozások, csak az nem jön be.
Igen, csak így rábökött júniusra, hogy akkor odáig forward guidance van, aztán utána majd meglátjuk, szóval ez egy ilyen félszívvel elkövetett forward guidance. Tehát azt gondolom, hogy nagyon erősen függ mindenféle kockázattól, és ez valójában így is helyes, csak nehezíti az árazást.
Ugye az MNB-nek is volt egy ilyen forward guidance, ami hát nem sokáig, nem volt, egy ilyen kérészéletű volt.
Igen. Ha már az MNB-t szóba hozta tanult kollégám, akkor egy kicsit, mert ugye mondtad a Fedet, az LKB-t, beszéltünk kamatpolitikáról. Először is egy nagyon zsíregyszerű kérdés. 50, 75 vagy 100 bázispont lesz a következő vágás?
75.
Bravo. Mi az indok mögötte? Mert az egy bátor lépés lenne, azt mondják az óvatoskodók, hogy az egy bát, az a inkább a héja és nem a galamb lelkületét mutatná az MNB-nek, mert hogy a körülmények nem biztos, hogy 75 bázispontot indokolnának.
Hát de ugye azért volt erre vonatkozóan óvatos forward guidance, tehát ettől eltérni, az nagyon nehéz helyzetben van az MNB, de...
Hát de 400-at nyaldossa a forint, érted? Akkor még 75-öt vágunk, akkor át fogja vinni, mint a SIC.
Ugye kérdés, hogy benne van-e az árban, én azért azt gondolom, hogy valószínűleg benne van a 75 bázispont az árban. Nálunk ugye a makrogazdasági csapatunk logikája szerint, ugye 100-ról kéne, hogy lassuljon majd az MNB 75-re, ezzel, tehát igazán egy ilyen szimbolikus üzenetet fognak küldeni a piacnak, hogy lassultunk, tehát látjuk, hogy mi történik, és tessék nekünk elhinni, hogy ennél többet is tudunk, hogyha kell, de értsétek meg, hogy azért dolgunk van kamatcsökkentés tekintetében. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon finoman megfogalmazott üzenet érkezik szerintünk majd a piac számára. Ami a 75-öt, ami a lassulást indokolja, az egyrészt egy várható mérséklődés a dezinflációs folyamatokban is, illetve hát...
Na aki, de ez aki... meg egy önmaga farkába harapó kígyó, hogyha ha ez nincs benne az árban, és megint elkezd gyengülni a forint, miközben küzdünk ugye az infláció ellen jegybankként, és fölmegy a forint árfolyama a jegybank döntésének hatására, az löketet fog adni az inflációnak.
Én azt gondolom, tehát megnéztem az elemzői konszenzus az 75 bázispont, tehát olyan szörnyű nagy meglepetést, azt gondolom a 75 nem okozna a piacnak. Azt se felejtsük el, hogy azért a forint folyamatosan gyengült itt az elmúlt időszakban, tehát egy ilyen nem túl tudományos állítás, mi szerint azért ez nagyjából az 75 bázispont be van árazva, szerintem tehetünk. Én egy mutatót emelnék ki, ami nagyon feketeöves szakmai és elnézést előre is, de van egy olyan termék, aminek szintén nincs magyar neve, ez egy ilyen opciós struktúra, az a becsületes neve, egy risk reversal, és ennek az árazása mutatja azt, hogy mennyire várja a piac egyik vagy másik irányba bármelyik devizapárnak a kilengését. Ennek teoretikusan ennek nullába kéne lenni, nullára kéne, hogy legyen ennek a struktúrának, de soha nem ennyi, vagy plusz valamennyi, vagy mínusz valamennyi az árazása. És a mi esetünkben, az euróforint esetében, hogyha a piac forint gyengülést vár, akkor ez egy ilyen pluszos ár szokott lenni, és egészen extrém esetekben ez ilyen plusz 7-8-ig is elment. Az elmúlt időszakban viszont ennek az árazásnak a tendenciája szép lassan lefelé mozgott, tehát most azt hiszem ilyen plusz 1,3, amit mutat, ami egy ilyen sok éves átlagnak megfelel. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az opciós piac az a mostani forint árfolyam mellett, meg a mostani ilyen kockázati környezetben extrém forint gyengülést ezen a terméken keresztül, és ennél precízebb már nem tudok lenni, egyelőre nem mutat. Tehát számomra ez mondjuk egy meglepő fejlemény volt, de nem, ez a struktúra, ez nem jelez káoszt.
Akkor milyen forint árfolyamot jósolnál? Endre nem győz röhögni a mi társaságásunkban.
Nem, nagyon tetszik neki, hogy ki akar belőle préselni valamit.
De igen, jól érzed, mert hogy, de csak azért, mert itt voltam annál a beszélgetés, amikor Gyula nagyon optimista volt a forint árfolyammal kapcsolatban 2024-re vonatkozóan, és ahhoz képest igen, most nem
baj,
lehetünk optimisták.
Elég baj, hogy itt voltál annál a beszélgetésnél, de nem az első és nem az utolsó alkalom, hogy átmenetileg nem jön be a prognózis. Ilyenkor két hibát követhet el az ember, az egyik, hogy ragaszkodik a helytelen előrejelzés, ez a másik pedig, hogy arra fordul, amelyre a szél fúj. A hivatalos prognózisunk nem változott, tehát a banki prognózis az ilyen 3,72-3,75, hogyha jól emlékszem évvégére. Azért azt gondolom, hogyha az MNB túl van a kamatcsökkentési cikluson, és ezen a rázós úton, ami az év közepe tájékára ez megtörténhet, és addig jelentős probléma nem történik a forinttal, zárójelben nyilván az MNB-nek dolga, feladata, hogy ezt megakadályozza, és az év második felébe viszont azt látjuk, hogy az MNB megállt, a nagy jegybankok, Fed, LKB viszont elkezdenek kamatot csökkenteni, akkor automatikusan a kamat különbözet megint kinyílhat, és a forint számára stabilizálhatóvá válhat. Tehát ezzel a válaszsal én most így március 26-án egy kis időt szeretnék nyerni.
Jó.
Lesz jegybanki intervenció? Vagy volt jegybanki intervenció a piacon? Mert voltak azért érdekes mozgások a forintban.
Szerintem, tehát az, hogy a jegybank ott van a piacon, ezt igazán
nem fogják kommunikálni.
Én azt gyanítom, hogy nem passzív a jegybank a piacon általánosságban, hogy nehogy itt valami itt túl, vagy félre legyen interpretálva, amit mondok. Azért az, hogy egy március 15-i napon, amikor mondjuk a magyar szereplők
mindenki kokárdával a mellével neszezett, igen.
És a külföldi befektetők meg inkább negatívak a forinttal kapcsolatban, és akkor hirtelen erősödik egy gyorsat egy illikvid piacon a forint, ez akár jelentheti azt is, de nem, tényleg nincs rá semmilyen bizonyíték, ez vegy tiszta spekuláció.
Oké, na hát akkor ezt most kijegyzetelt az Endre, azért nem kérdezett, hogy legközelebb tudjuk szembesíteni a gondolataiddal.
De hogy is mindig nálam. Nagyon örülök neki, hogy így, ha itt van velünk. Igen. Plesinger Gyula, mert ő nagyon jól el tudja mondani ezeket a folyamatokat, úgyhogy köszönjük, meg hát állja a sarat az András kérdéseire, úgyhogy köszönjük szépen.
De ólom mellénybe jöttem, köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen, szép napot, szia! Plesinger Gyulával, az MBH Befektetési Bank privát bankért és a befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese járt nálunk az elmúlt percekben.
Aranyköpéssel jövünk vissza, majd itt az időjárási blokk után, utána pedig mágikus elrovatunkban azt nézzük most meg, hogy honnan jön a forgalom. Múltkor a digitális analitikáról beszélgettünk, most pedig arról fogunk majd, hogy honnan jönnek az első vásárlók. Addig egy kis zenei szünet is lesz. A Blitz and Trapper nevű zenekar, oregoni zenekarnak most májusban jelenik meg majd az új nagylemeze, erről kijött az első single.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Erdős Pál nagyon fontos, és gyakorlatilag a világ egyik legjobb 20. századi matematikusa. Ezen a napon született 1913-ban. Sok-sok vicceset és érdekeset mondott. Többek között azt, hogy...
Nincs elég tétel, ha túl könnyű a tétel. Na, erről mesélhetnék vizsgaélményeim alapján. Én azt látom, hogy gyakorlatilag az elégtételre játszottak az én tanáraim, ha ez a mondás igaz.
És a befektetésekre is ráhúzható, hogy másik mondás, rövid ideig él az ember, és sokáig halott.
Az elégtételről egy kedvenc tételem címét...
Gyorsan, András, az szerepel, a dolgunk
szerepel a Millás reggeli Mijálovics gazda rovatában, mert az egy valid tétel volt, amelyet kihúztam, az állt rajta, tapintással állapítsa meg, hány mikron a gyapjú.
Tehát nincs elég tétel, ha túl könnyű a tétel.
Ez Erdős nem volt Pál. Könnyű.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business. a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Munkacím az, hogy honnan jön a forgalom. Na, igen. Ezt nagyon feladtuk a leckét Szabó Lászlónak, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerének. Ha ezt megválaszolod, akkor szerintem imába fogják foglalni a nevedet az online kereskedők.
Jó reggelt, szia!
Mert nem kis feladat, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a múltkor beszéltünk a digitális analitikáról, hogy mennyire fontos az, hogy az elkereskedő iránytűje jól legyen beállítva, erről megint csak saját tapasztalatból tudnánk mesélni, igaz, Endre?
Igen, de hogy honnan jönnek a vásárlók? Tehát, hogy az akvizíciós csatornának mik a főbb elemei?
Igen, ugye vár, amikor itt egy akvizíciós csatornára beszélünk, akkor igazából nem is egy csatornát, hanem egy tölcsért kellene elképzelnünk, ami talán józan paraszti észre olyan, mint egy fa struktúra, és erre szoktuk használni az alacsonyan lógó gyümölcsök analógiát. Tehát, hogy amikor vásárlói akvizícióról beszélünk, és vásárlói forgalomról beszélünk, akkor egy legalacsonyabban elkereskedőként a legalacsonyabban lógó gyümölcsökért nyúljunk először, és aztán menjünk fölfelé, mint egy józan paraszti észre nekiállva a gyümölcsedésnek. És egyébként itt hoztam is egy 3+1 tippet alacsonyan és közepesen alacsonyan lógó gyümölcsökre.
No, hát vegyük is akkor ezt végig akkor. Melyek, vagy hogy lehet az alacsonyabban lógó gyümölcsöt leszakajtani? Melyik a legalacsonyabb, ami lóg?
Az egyik legalacsonyabban lógó gyümölcs az úgynevezett fizetett átkattintási alapú hirdetések, ezek a PPC hirdetések. Kontextusába helyezve, hogy egy átlag elkereskedőnek egyébként a látogatottságának a 40-70%-át hozzák fizetett hirdetések jó esetben, és az árbevételének is a 40-70%-át.
Ez az átlag?
Igen.
Ez magas.
Ez elég magas.
Legalábbis nekem így meglepődtem rajta.
Van, ahol kevesebb, van, ahol még sajnos ettől is több, tehát ez egy óriási nagy kitettség egyébként. Tipikusan egyébként milyen platformokról is beszélünk, hogy konkretizáljunk. Google elsősorban egyébként, utána árösszehasonlítók, majd Meta, esetleg TikTok. A Grow Digital a 250 magyar elkereskedő mintán végeztünk egy kutatást. Ez a tavalyi egyébként a GKID-s felmérésnek a része is volt, ahol azt vizsgáltuk, hogy hova is, ugye ez átkattintás alapú hirdetés, minden egyes kattintásért fizet az elkereskedő. És vizsgáltuk a 250 elkereskedő mintáján, hogy is mozog ez az átkattintás jár. Sajnos ez egy irányú, tehát hogy csak növekszik egyébként az átkattintás jár. Az utóbbi két évben elmondható, hogy szinte duplázódott az egy átkattintás ára. Tehát hogy nem 30-35 forintos kattintásonként.
Most aki
ára
nem ért hozzá, ez az, hogy megjelenik az én üzenő falamon egy hirdetés, és ha én arra rá kattintok, azért az elkereskedő fizet a közösségi oldal üzemeltetőjére.
Pontosan ez az átkattintás. Kattintás utáni, igen.
Ez mennyibe
szépen
kerül?
Mondom,
mert azt mondta, duplázódott.
Pontosan, igen. Két évvel ezelőtt egy 30-35 forintba került egy átkattintás, mondjuk tavaly Q4-ben, tehát negyedik évben, ez tipikusan egy 70-80 forintos átkattintás jár szint volt.
Ez megéri még mindig szerinted ezen az áron? Csak azért, mert attól, hogy én rákattintok, még attól nem biztos, hogy cseng a kassa is.
Az biztos egyébként, hogy egy nagyobb kitettséget jelent, és egyben egy üzleti kockázatot is, tehát hogy javasolt egyébként egy optimálisabb forgalomeloszlási struktúra, inkább a 40% felé célozni, mint egy 70-80%-os kitettség felé. És egyébként egy tipikus magyar gyakorlat, hogy feltöltjük az árufeedet, vagy a termékfeedet, ilyen termékkatalógus, XML feedet, Google-be, árukeresőbe, stb. És akkor hagyjuk, hogy
hátradőlünk, igen.
És hátradőlünk, ez pontosan ezen árszint mellett ez már nem elég. Egyébként nyugat-európai gyakorlat is.
Mit kell csinálni?
És egyébként, tehát, hogy van termék és kategória szintű optimalizálás, azon a paraméterek figyelembe vételével, hogy mi az értékkínálatunk a versenytársainkhoz képest, hol vagyunk erősebbek, hol magasabb az árésünk, gyakorlatilag a kampányok megterülését szem előtt tartva.
Uh-huh. Nagyon érdekes, tényleg a kockázat és a kitettség az nagy, hiszen lényegében a következő évben, ha akarjuk hozni ugyanazt az értékesítési szintet, kénytelenek vagyunk kifizetni azt a pénzt, amit bemondanak nekünk erre az átkattintásra.
Pontosan, és egyébként tipikus jelenség az, hogy ebben a nehezedő helyzetben, csökkent vásárlóerős helyzetben, plusz a temúhatás, stb.
A temúhatás.
A temúhatás, igen.
Barátkozzunk ezzel, igen.
Mindezt figyelembe véve általában lejjebb tolják a nadrágot ezek kereskedők a hirdetésben, tehát hogy egy megtérülés kárára volument választják.
Oké, mi ez az első alacsonyan rógó gyümölcs, ez a fizetett hirdetés, ez gyakorlatilag marha egyszerű, mindenki fel tud adni egy hirdetést a Facebookon, tök egyszerű. Mi a második alacsonyan lógó gyümölcs, ami elérhető, ha ügyfelet szeretnénk szerezni?
Második ilyen alacsonyan lógó gyümölcs egyébként még az úgynevezett ilyen ingyenes vagy Google organikus tartalom, ami egy kicsit fals megnevezés, ez az ingyenes tartalom, mert mi igazából minden tartalom, vagy tartalom előállításért fizetni kell, csak nem úgy átkattintásonként, hanem mondjuk egy egyszeri vagy ilyen alacsonyabb költség szinten. Tehát, hogy röviden így a SEO, tehát hogy ez a SEO Search Engine Optimization, ha ezt a kifejezést halljuk, vagy a honlap kereső optimalizálása, akkor erről beszélünk az organikus fizetett, organikus tartalomra, ami ugye Google keresőben a fizetett tartalom alatt helyezkednek el a linkek. Még mindig releváns egyébként.
Nem immun is erre a user. Ezt azért kérdezem, mert hogyha én keresek valamit, akkor automatikusan lepörgetem a szponzorált linkeket, mondván, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb nekem, mert hogy az azért van ott az elején, mert az fizetett érte.
Vannak egyébként felhasználók, mint ahogy te jó magad is, hogy kicsit neurotikus allergiája van a hirdetésekre is, és hasonló, de egyébként ugye a statisztikák azt mutatják, és a számok azt mutatják, hogy nagyon is releváns. És a Google részvény árfolyama is azt mutatja, hogy nagyon is releváns. És egyébként nem fizetett, ugye a SEO, tehát organikus tartalom forgalmi részesedése körülbelül 10-20%-os. Tehát, hogy még mindig azért nagyon releváns. 10% alatt egyébként nagyon gyengének mondhatjuk, 10-20% között elfogadható. A magyar piacon egyébként azt látjuk elkereskedők között, hogy még erős tartalékok vannak ezen a téren, nem fektetlek elég hangsúlyt erre a területre. És akkor még két gondolat ehhez a területhez. Az első egy tipp is egyben, hogy nagyon, nagyon javallott folyamatos tevékenységén tekinteni rá. Tehát, hogy itt nem csak egy egyszerű auditról beszélünk, hanem a technológiai megfeleltetésről, ez ilyen úgynevezett SEO audit, linképítés, tartalom előállítás, stb.
Hát stb. Ugye ezzel folyamatosan foglalkozni
ugye
kell.
Ugye ezt a köznyelve úgy mondják el, aki nem érte ez az egész az ilyen mérségben, mint mondjuk te, hogy mit szeretnek a Google robotok, azt kell, ugye. És ugye itt tartalom van, ha kereszthivatkozás van, azt is szeretik, tehát vannak ilyen már a közbeszédbe forgó tippek, trükkök, amik ezt segítik.
Igen, pontosan, és egyébként ami nagyon fontos, hogy még ezzel együtt is folyamatos beruházással együtt is, mondjuk alacsonyabb lesz a fajlagos költsége, mint egy fizetett hirdetések esetében hosszú távon. Nem olyan hamar, azért nem annyira alacsony a logó gyümölcs, mert egy középtávú gyümölcse van, mondjuk egy 6-12 hónapos időhorizonton hozza meg a gyümölcsét. És a második gondolat pedig, amit arra kapcsolódva is, amit mondtál, hogy volt egy ilyen ősrégi mondás, az úgynevezett content is king, tehát hogy a tartalom a király kifejezés.
Tehát nem elég azt mondani, hogy vegyen ön is nálam cipő felső részt, el kell mondani, hogy például, hogy készül az a bőr, amiből én a cipő felső részt készítem, mire jó egy cipő felső rész, hogyan válasszunk cipő felső részt, tehát ilyesmire gondolsz, hogy ez a tartalom a király, hogy pimpeljük magát az árucikkünket.
Pontosan, és ez volt ugye a régi mondás. Kicsit az AI korában most ez új fénybe került, vagy új megvilágításba került, tehát nagyságrendileg egy 400 milliárd weboldalt indexált a Google, és ez töredéke az összes weboldalnak, és az összes aloldalának egyébként. Tehát, hogy most elképzeljük, hogy mi az egy kis blogposztunkkal, a blogcikkünkkel, milyen cipőfűzőt tegyél a milyen cipőhöz, előjövünk, akkor 400 milliárd nagy tengerébe valahol elvész. Illetve az, hogy az AI korában, tehát az előállított tartalom exponenciálisan nő. Tehát, ugye,
de mert hogy most már nem csak emberek írnak tartalmat, akik alszanak, meg elfáradnak, meg van jó napjuk, meg rossz napjuk, hanem az AI-ra rá lehet bízni például a marketing üzeneteknek a legyártását, és az meg dosztig fogja tolni 0-24-ben.
Pontosan, és egyébként itt emlékeztetném magunkat a Besenyő Pista báb mondására, hogy a sok mennyire jó, ugye a térfogat az nem finom alapon, tehát hogy nem feltétlenül mennyiségre, hanem minőségre kellene menni, és itt ide hoztam a második tippet is az organikus tartalom kapcsán, hogy az értékes tartalom a király, tehát hozzunk létre értéket, amely hatással van a célközönségünkre, amely befolyásolja a döntéshozatali képességüket.
Oké, mi a helyzet a TikTokkal? Azt ilyen csodafegyvernek tartják marketing szempontból és értékesítési szempontból is mostanság.
Igen, a TikTok nagyjából több mint 3 millió aktív felhasználóval rendelkezik Magyarországon. Ez már egyébként 18 év feletti, tehát hogy ez a régi sztereotípia, hogy a tinik használják. Már a nagymamák is lassan ott vannak egyébként TikTokon ebben a 3 millióban. Ami a hirdetés...
Minusz millás reggeli, mert én hiába mondom, hogy TikTokozzunk, nem akartok TikTokozni.
Nem kell, András, kikerüljük. A mi célközönségünk nincs ott a TikTokon, mi már a Snapchaten vagyunk.
Legyenek ántor a TikTokon, szavazzatok.
Én nem lesz a TikTokon, mert nincs értelme. Ugye ez a legfontosabb, erről sokkal régebben beszéltünk, hogy először meg kell határozni, ki a célközönség, és olyan csatornát kell választani, ahol ők vannak.
Még vannak-e, vagy még nincsenek, igen. Ez egy másik kérdés, az időben is.
Ha megjelentek a nagymamák, akkor előbb-utóbb eltűnnek onnan a fiatalok.
És egyébként, ami a hirdetői népszerűséget illeti, mondjuk elkereskedők körében, ez gyakorlatilag most a tini szerelem szintjén van, hogy már mindenki átesett az első csalódáson, és akkor így ilyen egy útkeresés van ez irányban. Egyébként, ami a TikTok webshopoknak részét illeti, Amerikában van egy úgynevezett TikTok shopping, tehát azt jelenti, hogy úgy tudunk vásárolni, vagy úgy tudnak az amerikai használok vásárolni a TikTokon, hogy nem hagyják el a TikTok felületét. Ebbe egyébként ez egy érdekes kísérlet. Facebooknak,
még. Majd kiderül, mi történik ezután.
Facebooknak, hogy ebbe beletörött a bicskája, úgyhogy érdekes, hogy hova fejlődik ez az egész. Ha ide is bevezetik, tehát Magyarországra is, ha nem tudom a hányadik, sokadik piacukra, akkor valószínűleg sikerre jártak ezzel. De addig is egyébként, amíg ez nem elérhető, addig TikTokon katalógus hirdetések elérhetők az elkereskedők számára. Tehát, hogy feltöltjük a termékkatalógusunkat, és az alapján úgynevezett remarketing kampányokat, tehát kosár elhagyókat tudunk követni az adott kosárban hagyott termékekkel.
Nagyon rövid időnk van, de még van egy extra pont.
Igen, hát ha már egyszer megszereztük azt az embert, és valahogy odatévett az oldalunkra, ne adj Isten, még pénzt is költött ott, akkor azt nem szabad elengedni.
Igen, ugye ez az extra pont, ez az úgynevezett hűségprogram, tehát hogy mit kezdjünk azokkal a vásárlókkal, akik már egyszer vásároltak nálunk. Ez ugye kicsit olyan szempontból magasabban lógó gyümölcs, hogy ez stratégia vagy infrastruktúra is így tőkeigényes, tehát kevesen jutnak el ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Hogy most példát említsek, hogy mi is ez, gyakorlatilag ezek a Premium Plus szolgáltatások, hogy a Magyarországon az, a Kifinek van, tipikusan külföldieknek vagy multiknak van egyébként még ilyen típusú programjuk, vagy Amazon Prime, hogyha a zászlós hajóját keresjük ennek a programnak. Ugye potenciális vásárlók itt előfizetéssel úgynevezett egy ilyen belsőbb körbe kerülnek. Ami egyébként még ezt át kell lépni egy határt vásárlói szinten, mert megszoktuk, hogy Spotifyért, Google tárhelyét fizetünk, az elkereskedelemben Magyarországon még nem értünk oda egyébként. Nyugat-Európában jóval gyakoribb. És gyakorlatilag egy előfizetési cserébe a felhasználó vagy a potenciális vásárló kiterjesztett garanciát, dedikált készlethez való elérést, ingyenes kiszállítást kap.
Hát növelik a hűséget, ott tartják ezeket az embereket, és állandó partnerré teszik, ami egy kiszámíthatóbb üzletmenetet jelent.
Pontosan, például egy Alza esetében, ugye Alza boxok délutáni rendelés esetében másnap reggel átvehetjük, és ez összhangban van az Alza ezelőtt. Pár évvel ezelőtt Csehországban mondták ezt a víziójukat, hogy a rendelés után teleporttal eljuttatni a felhasználóhoz az adott terméket, tehát hogy jó pár lépés, ők állnak talán a legközelebb ehhez a vízióhoz.
És ez két oldalú, tehát vissza is úgy megy, vissza is tud úgy menni a
pontosan.
Termék.
Uh-huh. És ugye elkereskedő szempontjából előny, hogy így kiszámíthatóbb az árbevétel, becsülni lehet a cashflow-t, lojálisabb vásárlókat okoz, és egy vásárlói szokást alakít ki, hogy visszajárnak a vásárlók. És egyébként a magyar elkereskedők mozgásaiban egyébként ez magyarázza is, hogy miért van az, hogy az egyik akár top 5-ös elkereskedő 30%-ot nő az egyik évben, és a másik pedig 30%-ot csökken.
Hát, köszönjük a tippeket. Reméljük, hogy mindenki figyelt, az főleg a KKV-szektor.
Az összes tippből egyet se használunk. Gratulálunk, Millás Reggeli
Kft. Hát tessék, Kft. Létszés implementálni, ügyvezető
én?
Úr.
Mindent, az ügyvezető, az nem azért ügyvezető, mert mindent na, neki tessék. Kell csinálni.
Figyelj, elengedjük Laci Szabó Lászlót, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerét. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönjük a türelmet is.
Igen. Köszönjük szépen.
Köszönöm, sziasztok.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás Reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Hesinger Gyula kért egy számot, ez jön igen. Majd a hírek után, és ezt Zsolt hallgató is kérte reggel 4-kor, aztán 6-kor ránk írt, hogy ezért érdemes nekünk üzenetet írni.
Aztán
de olvastuk.
Bejött Schmidt-Andi a depeses felsőjébe, és rájöttünk, hogy kell ma a depest is játszanunk. Ne nézi, vele, nem kell Andi, tudni neked mindent. Híreket
nyugodtan
fog mondani.
Nyugodtan fogjál kezed és... Andrással, és mondd azt, hogy mód, és akkor minden igen. Megvan oldva.
Mód. Köszi. Oh,